Ha kutya mar meg, gyógyíts szőrivel. Elterjedtebb formájában kutyaharapás szőrével. Úgy tartják, a szólás eredete ismeretlen. Őrült beszéd, de van benne rendszer. Filippinél találkozunk. Sok hűhó semmiért. Helyes a bőgés oroszlán. A zöld szemű szörny. Úgy döntöttem, hogy gazember leszek. A többi néma csend. Gyarlóság asszonya neved. Ide nekem az oroszlánt is. Rohad az állangépben valami. Elterjedtebb formájában valami bűzlik Dániában. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Országomat egy lóért. Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni. Kizökkent az idő. Több dolgok vannak földön és égen.
Nem teszem fel azt az ostoba, nagyon ostoba kérdést, hogy mi köti össze ezeket az idézeteket. Hát nyilván az, hogy Shakespeare írta őket, és valami szálló igévé attól lesz, hogy egyetemes érvényű megfogalmazása valaminek. És a szálló igéknek általában elhomályosodik az eredete, és azért is kezdtük ezzel a kutyaharapás szőrével, szöveggel, mert még a szállóigék tudósok is, akik ezzel foglalkoznak, azt jelzik a különböző szakkönyvekben, hogy ennek a szállóigének az eredete az ismeretlen. Tehát nem tudják, hogy honnan ered. Nagyon izgalmas dolog, 1500-as évek végén írta Shakespeare az egyik művében ezt a szöveget. Tehát annyira majdnem népmesei figurává vált az a Shakespeare, és annyira népmesei figurává váltak a szereplői, hogy már benne van az életünkben, belefogódzik a mindennapjainkba, és el nem tudjuk képzelni, hogy az nem 1243-ban, mint valamelyik András ideje alatt született ez a szöveg. Shakespeare a világirodalom legtöbbet használt írója. Ez közhely természetesen, önök is tudják. Nem hiszem, hogy van önök között olyan ember, aki ne hallotta volna Shakespeare nevét, ne ismerte volna Shakespeare-t, ne olvasott volna, vagy ne olvasna Shakespeare művet. Azért mondom a használatot, mert ez egy furcsa fogalom ez a Shakespeare, vagy furcsán viszonyulnak a színházak a Shakespeare-ekhez. Tudnélik, a világon mindenhol játsszák, hogy aztán annyira jó-e, vagy csak szeretik játszani, azt nem tudtam soha eldönteni. Időnként úgy érzem, hogy zseniálisan, időnként úgy érzem, hogy csapnivaló, de ez az én megérzésem, mindesetre amikor úgy érzem, hogy jó, akkor nyilván próbálom a saját színházamban is valamelyik művét elővezetni. És azért használják, mert Shakespeare teljes előadásokat nagyon ritkán tud a közönség élvezni, lévő, hogy az 4-5-6 óra hosszáig tart, vagy 10. Nos, manapság a színházakban ugye 7-kor elkezdődik, 9-kor mennek az utolsó buszok, vagy 10-kor mennek az utolsó buszok, főleg a vidékre megy valaki, elképzelhetett a 4-6-10 órás előadás. Akkor viszont elképzelhető volt, mert nappal játszottak, nappal dolgoztak a színházban. De tehát nagyon ritkán adják elő magát a Shakespeare művet. Átdolgozások, feldolgozások, rövidítések, húzások. Elképesztő, mit művelnek ez a szerencsétlen Shakespeare-rel. Vannak zanzák, amikor nem tudom, egy órá alatt 15 Shakespeare művet és sör címmel összekapnak. Filmeket készítenek, belőle hangjátékokat csinálnak. És akkor ugye azzal állunk szembe, azzal a nagy kérdés állunk szembe, aki Shakespeare-rel foglalkozik, hogy ő a drámairodalom legizgalmasabb, legnépszerűbb, legfontosabbnak tűnő figurája, de a legkevésbé ismert klasszikusa. Mindenkiről többet tudunk, ő a 16. században élt, ugye? Mindenkiről többet tudunk, mint erről a nyomorult Shakespeare-ről. Tudjuk, hogy Christopher Marlowe, a kortársa, egy kocsmai verekedésben veszítette az életét, dulakodásban. Tudjuk, hogy Thomas Kidd hosszadalmas börtön kínlódások után hal meg, megkínozzák, mert anarchikus nézeteket van. De erről a Shakespeare-ről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Ráadásul nem marad utána, gondoljanak bele, egyetlen kézirat sem. Abban az értelemben nem, hogy egyetlen megírt drámája nincsenek a Shakespeare-nek. Ha valahol egy színház előtt megállnak, azt látják, hogy a 15 bemutató darab között egy biztosan Shakespeare, ugyanakkor nem tudjuk, hogy valójában az Shakespeare-e, aki írta, mert Mert nincsen bizonyságunk arra, hogy ő írta volna ezeket a műveket. Úgynevezett fólió, az első fólió. A fólió az egy ilyen negyed részben felére hajtott ív, most ebben nem mennék bele, egy nagy méretű könyv. Az első fólióban halál után 7 évvel összeszedték a műveit, és ott, ha jól emlékszem, 26 művet találtak, amit neki tulajdonítottak, de igazából nem lehet tudni, hogy ő írta őket. Mert honnan szedjük elő a műveket, hogyha nincs a szerzőnek példánya. Most, hogyha valamit írunk, nagyon jól tudják, akkor beütjük a gépbe, és akkor elmentjük a Winchesterre, vagy elmentjük a pendrive-re, és akkor az megvan. 10 verzióban is megvan. Ezek a mű, így nem létezik Shakespeare mű, de össze kellett szedegetni, és máig szedegetik össze a Shakespeare műveket, és máig próbálják eldönteni, hogy létezik, vagy nem létezik maga ez a Shakespeare-i életmű, amit egyébként a világ legnagyobb drámaírói teljesítménynek tartanak. Vannak piszkozatai Shakespeare-nek, egyébként kézzel írt természetesen még a mester, mint mindenkinek, vannak változatai verziói, de egyetlen drámát se tisztázott le, gondolom voltak, akik letisztázzák helyette. Megtalálták azokat a színészi szövegeket, színészi tisztázatokat, amelyeket a színészek mondtak el. Ezzel csak egy baj van, hogy Shakespeare színházban nem úgy volt, mint ma. Nem tudom, hogy valaki járt-e színházba, vagy foglalkozott-e színjátszással. Ugye az olvasó próbán az van, hogy oda teszik a teljes drámát, és akkor mindenki elolvassa maga részét. A Shakespeare színház idejében, 1500-as évek második felében vagyunk, csak a saját szerepét kapta meg a színész. Tehát ez is nehezítette, még olyan példán se volt, amit minden színésznél meg lett volna, csak a saját szerepükből próbálták összeállítani a darabokat, a drámai műveket. És hát, ugye volt egy cenzori példány. Cenzor az ma már nem létezik, ilyen állami intézmény, persze csak mondjuk bizonyára létezik, csak nem olyan módon, ahogy régen létezett. Ez azt jelentette, hogy voltak emberek, akiket azért fizettek, hogy meghatározzák, hogy mi mehet a színpadon, és mi nem. Ezek a cenzori példányok a súgóhoz jutottak, tehát az egyetlen eredeti példány, ilyetén módon, vagy ijesztő módon a súgóknál maradt meg a Shakespeare művekből. Ezekből kontaminálták össze, erről a kontaminálásról majd mindjárt beszélek pontosabban, össze a Shakespeare-i drámákat. Ebből adódóan aztán még máig tartja az a vélemény magát, hogy Shakespeare igazából nem is írt darabot, hanem össze-vissza szedte, össze-vissza lopkodta, erre is kitérek később. A legsúlyosabb vádak akkor érték, amikor meghalt. Ez általában az embert életében, hogyha író ember életében érik vádak, hogyha meghal, akkor viszont rászabadul a világ. Shakespeare-ről ugye a maga korában, a 17. században, 614-ben hal meg, 1614-ben, 17. században elterjedt, hogy nem is ő írta a műveit, hanem egy Sir Francis Bacon nevű esszéista. Esszé az, amit tudományos igényel megírt próza az esszé. Tehát ez a Francis Bacon, tehát Shakespeare nem is írt darabot. Ez kínos, amikor egy ilyen maga korában rendkívül népszerű drámaíróról van szó, majd aztán kicsivel de fölmerült az, hogy a Marlowe meghalt, majd 10 évvel azelőtt, mielőtt Shakespeare meghalt volna, mint említettem, kocsmai verekedésben a másik Marlowe, tehát a másik, akinek tulajdonítottak a műveit. Tehát Marlowe is szerzőként merül föl, de mit kezdünk azzal, hogy meghalt, és közben még 10 évig Shakespeare alkotott. Erre azt mondták, hogy Marlowe nem is halt meg abban a bizonyos kocsmai verekedésben, hanem megpattant Olaszországba, amit akkor könnyen meg lehet csinálni, ma is meg lehet csinálni, és onnan küldte Shakespeare-nek a műveit, és Shakespeare pedig a saját neve alatt kiadta ezeket az írásokat. És még egy Edward Mayer nevű Oxford 17. lordja merült föl, mint Shakespeare helyett, mint szerző. Nem tudni, hogy miért jelentek meg ezek a figurák, de ő is meghalt legalább 15 évvel Shakespeare halála előtt, és ezt már végképp nem is akarják megmagyarázni Shakespeare tudósok. Ennél még veszettebb dolog, ha már Shakespeare-ről beszélünk, amikor azt állítják, hogy Shakespeare nem is létezett. Tehát olyan, hogy Shakespeare, olyan ember nem létezett, Ez csak egy kitalált fogalom volt. Közben könyvtárnyi munka született róla. Képzeljék el, hogyha ezt bepolcoznánk ezt a magas termet, de mindenhol, falktól falig, nem valószínű, hogy ráférne a világban Shakespeare-ről írt műveknek a mennyisége. Embertelen mennyiségű művet írtak, állítólag olyanról, aki nem is létezett. Most a tudósok azok fura emberek, meglehetősen hülyék ezek szerint, mert Shakespeare-ről a korabeli kortársak írtak, kortársak elismeréssel beszéltek, megvan a szülőháza, megvan a nagyház, amit vett, megvan a sírhelye, minden megvan. Ennek ellenére könyvek halmaza bizonyítja azt, hogy Shakespeare bizony nem létezett, csak kitalálták. A korabeli, maga korában és azután is eléggé ellentmondásos volt a megítélése. Máté ezt el fogja mondani önöknek, ő kapott hideget, meleget, nagyon keveset olvasunk föl, mindenkinek van véleménye erről Shakespeare-ről. Mindenkinek van, mindenki úgy érzi, hogy ő megmondja a tutit.
Ben Jonson azt írt róla...
Kortársa volt Ben Jonson, a vetélytársa, tovább élt, mint Shakespeare.
De nem csak természet van töbleted, édes Shakespeare-em, művészeted. Mert bár a lét a költő anyaga a művészete formál, és aki ma egyetlen élő sort ír, amilyet te beleizzad, verje a tüzet a múzsák üllőjén, forgassa csak saját magát is, ahogy vasat, másképp babérját a gúny leszedi. Ugyancsak ő egy Shakespeare dicsérő megjegyzéshez, a dicséret, írásaiban alig találunk hibát, Ben Jonson válasza, én azt mondom, ezer sorban is hibázott. John Dryden költő drámaíró, időnként lapos, unalmas, de nagyszerűen ír nagy eseményekről. Voltaire mintegy két évszázaddal később pedig azt írja, fenséges, ám műveiben hiába keresnénk a jó ízlésnek akárcsak a nyomát is, miként neki magának sem volt sejtelme sem a drámaírás szabályairól. Merészen hangzik talán, amit mondani fogok, pedig igaz. Shakespeare nagysága lett az angol dráma veszte. Tolstoy, amikor először olvasott Shakespeare-t, nem csak nem élveztem, hanem egyáltalán nem is tetszett. Sőt, unalmasnak találtam.
Köszönöm szépen. Amint látják, az emlegetettek közül néhányan megmaradtak az irodalomban, néhányan pedig nyomtalanul tűntek el, de véleménye mindüknek volt, és véleménye mindig van mindenkinek egy ilyen figurára, mint Shakespeare. Zavarban vagyok azonban, mert én nem szeretem azokat az amerikai filmeket, például ahol a gengszterek válnak a szimpátiám tárgyává. Nem szeretem például a Viszkis Rablót sem, nem tudom, hogy hívják, mi a polgári neve. Tudja valaki? Ambrus Attila, köszönöm. Azt az Ambrus Attilát sem szeretem, amikor filmen látom, mert miért kell nekem egy köztörvényest néznem, és miért kell egy köztörvényesnek az ügyei rizgulnom. Így vagyok én ezzel a Shakespeare-rel is, bizonyos szempontból. Tudnék, a Shakespeare az valóban köztörvényes volt, a mai viszonyok között szerintem életfogytigra ítélték volna már. Nem azért, mert rabló volt, nem azért, mert gazember volt, hanem azért, mert lopott. A világirodalom talán a legnagyobb tolvaja volt az a William Shakespeare, és azért lehetett a világirodalom legnagyobb tolvaja, mert nem volt még szerzői jogvédelem. És ehhez egy kicsit belemegyünk az életrajzába. Ha élt, tételezzük meg most már, hogy élt, és hagyjuk ezeket az ostobaságokat, hogy egyáltalán nem létezett, akkor ő kontaminátorként kezdte, pontosabban lovászfiúként kezdte állítólagosan az életét. Ahogy ma a színházba, itt a Nemzeti Színházba eljön valaki, akkor leállítja az autóját, és akkor parkőrök figyelik, hogy ne lopják nagyon el, mire vége az előadásnak. Ő a kocsikat a lovakkal, a hintón érkező embereknek a lovait vitte el, aztán besündörgött valahogy a színházba, és ott kontaminátor lett. A kontaminátor azt jelenti, hogy kontaminálni azt jelenti, hogy beszennyezni. Ez egy szakkifejezés. ő tulajdonképpen dramaturg szerepet játszott a színházban. Ő nézte meg azokat a műveket, amelyeket beküldtek az emberek, mert mióta írás létezik, mióta az ember tud írni, azóta mindenki meg akar jelenni, és mióta a színházban, azóta mindenki színházban a drámát ír, vagy nagyon sokan írnak drámát, és a drámát elő akarják adatni. Shakespeare korában lendül föl az angol színház, erről talán bővebben majd később, színházak sora nyílik meg, és az emberek elképesztő mennyiségű drámát küldenek el a színházaknak. Shakespeare pedig megnézi a drámákat, és ami tetszik neki, az fogja és eltulajdonítja. És elkezd drámát írni. 1564-ben született. Azt se tudjuk pontosan, hogy mikor. Április 26-án, tehát semmit nem tudunk igazából erről Shakespeare-ről, ez egészen fantasztikus, minden eltűnik az életéből. Április 26-án jegyzik be a Stratfordi anyakönyvbe, tehát föltehetően 3 nappal előtte született, Szent György napján, és azt jelenti, hogy április 23-án. Stratford apa néven, nem tudom, járt-e valaki Stratfordban önök közül. Ha nem jártak, akkor menjenek el. Az egy nagyon jó hely, egy hídon lehet át, az Avon folyó, Stratford upon Avon, ugye az Avon az egy réges kifejezés, azt jelenti, hogy on, tehát Avon folyón lévő települést jelenti ez a Stratford, és ott, ahogy átmennek a hídon, ott rögtön van balra egy kocsma. Ne a Shakespeare házzal kezdjék, mert az unalmas meg sokan vannak, hanem a kocsmával kezdjék. Ott egyenek, és amikor jól laktak, utána induljanak el a Shakespeare házhoz, meg a templomhoz, ahol el vannak téve a hamvai. És a megszületése után egyszerűen majdnem eltelik 28 év, de hogy semmilyen hírt nem tudunk róla, hogy aztán mit csinált, hogy élt. Mi a fene történt vele? Ilyen nincs a világirodalom, hogy ennyire titokzatos lenne valaki. Úgy kerül elő, mint ismert drámaíró Londonban. Annyit tudunk az anyakönyvek szerint, hogy közben megnősült, egy Anne Hathaway nevű, nála 8 évvel idősebb nőt vett el. Születik 4 gyereke. Három gyereke, mert az egyik egy ikerpár, és egy fia, aki meghal, és a fia halálára azért valahonnan előkerül. De hogy mit csinál, semmilyen nyoma nincs a fickónak, és hogy hogyan lett a színházaknak a már elismert szerzője, arról nem tudunk semmit. 1585 és 1592 között is van egy ilyen 7 éves, olyan süket periódus, hogy a világban nem lehet találni semmilyen nyomot. Hogy mivel foglalkozott ez a faszi, azt nem lehet tudni. Egy biztos, hogy vannak feltételezések. Mindenről van feltételezések. Lehet, hogy menekülnie kellett, mert ugye protestantizmus volt Angliában, és neki ő vadkatolikus volt, titkolt katolikus természetesen. Ha ez kibukkant, erre rájöttek, akkor meghurcolták kegyetlenül az Ipsét. Tehát lehet, hogy emiatt kellett valahol menekülnie. Az olasz tárgyú darabjai arra utalnak, hogy Olaszországban megfordulhatott, de nincs erről se Olaszországban, se máshol írásos hagyaték. Állítólag homoszexuális volt. Amellett volt, inkább biszexuálisnak mondanánk most, de erősebben tartja magát a homoszexualitás. A Shakespeare szonettek, ugye talán a 75. szonettet ismerik valamennyien, az a legtéresebb Shakespeare szonett, arra utal, vagy a szonettek arra utalnak, hogy ezt egy férfinak írta a mester, de hát ezt se tudjuk biztosan, hogy semmit se tudunk biztosan. Annyi bizonyos, hogy amikor fölbukkan, akkor már megír egy tetralógiát, tetra ugye 4 királydrámát megír, és playwriter azt jelenti, hogy játszik is, meg ír is. Tehát olyan színész, aki drámákat ír. Színészetből soha nem lehetett megélni, ma se lehet megélni, talán Máté erről tudna beszélni, hogyha kedve van. Tehát színészetből igazából nem lehet megélni. Régen a darabszerzésből meg lehetett élni. Én darabszerző vagyok, tudom, hogy nem lehet megélni. Most már a színész rendező szokott megélni, mert az aztán rendesen kaszál. Akkor viszont a színész író playwright, a színészíró volt az, aki jól meg tudott élni. Shakespeare is rendesen megtollasodott, de nem is emiatt tollasodott meg. Hanem abban az időben, mondom, rengeteg társulat alakul Londonban, mégpedig London külső terein, külső helyein, a közigazgatási területen kívül. Erre azért volt szükség, mert a protestánsok azt mondják, Debrecen, Keresztúri Tibor tudja, debreceni származású, hogy mi a protestantizmus, mi a reformáció. Reformátusok rettenten utálják a színházat. Nem tudom, ha utálják-e még, de akkor egyszerűen nem voltak hajlandók színházat beengedni a területükre. Ezért a városon kívül alakultak a nagy színházak. 1599-ben a Globe, amiről talán többet tudnak önök is. Most mondj egy izét. Mondjuk el ezt a Hamletet. Jó? Aztán, mert hogy sokat beszélek, és kiszárad a szem.
Lenni vagy nem lenni? Az
nem
itt a kérdés.
Nem erre gondoltam.
Melyikre? De,
a színházra. Beszéltem arról, playwright, nem beszéltünk össze, tehát itt vannak ilyen technikai nehézségek. A Shakespeare színészként csapnivaló volt, de a színész elméleti szakemberként kiváló. Erről szól most ez az idézet, amit Máté felolvas. Tehát pont ugyanolyan modern színházi instrukciókat a színésznek, mint ahogy ma egy rendező adna. Tehát elképesztő figura volt, ha volt.
Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém előtted, lebegve a nyelven, mert ha oly teli szájjal mondod, mint sok színész, akár a város dobosa kiáltaná ki verseimet. Ne is fűrészeld nagyon a levegőt kezeddel így, hanem jártasd egészen finomul, mert a szenvedély valódi zuhataga, szélvésze, s mondhatnám forgószele közepett is bizonyos mérsékletre kell törekedned és szertenned, mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem facsarodik belé, ha egy tagbaszakadt, parókás fejű fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyál csupa rongyokká a szenvedélyt, csak hogy a földszint álló füleit megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb nem érdekli, mint kimagyarázhatatlan néma játék és zaj. Csak hogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj saját épp érzésed vezérlete után. Illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen figyelve arra, hogy a természet szerénységét által ne hágd. Mert minden olyas túlzott dolog távol esik a színjáték céljától, melynek feladata most és elejétől fogva az volt és az is marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek. Hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. Na meg, aki köztetek a bohócot játsza, ne mondjon többet, mint írva van neki. Mert vannak azok közt is, akik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen. Ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata forog is fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú becsvágyra mutat a bohóc részéről, ki elfogással él.
Köszönöm szépen. Én közben az órát is nézem, és kicsit kapkodnom kell, mert hát borzalmas sok mindent szerettem volna elmondani, nem feltétlenül az önök épülésére, mert egy idő után tanítottam sokat középiskolában, egyetemeken, főiskolákon, és azt tapasztaltam, hogy 45 perc után nem hajlandó gondolkodni, vagy figyelni, koncentrálni a diák, a tanár se egyébként. Tehát azért is ülök, hogy mert ha járkálok, akkor elveszítem a fejemet, és akkor két órán keresztül fogok önöknek beszélni, meg azért készítettem jegyzetet, hogy valamilyen irányba, de induljak el, de a jegyzet az sajnos több, mint ami belefér még a hátralévő bő negyed órába. Szóval arról beszéltünk, hogy a Shakespeare, ez a playwriter, ez a színész író, a tolvajok tolvaja, a bagdadi tolvaj, ez meggazdagodott. De nem csak abból gazdagodott meg, hanem részvényese volt a társulatának, a Lord Chamberlain társulat. A társulatokat akkor mindig a patronálótól, tehát a mecénásról nevezték el. Ez a Lord Chamberlain társulat, ez később a Kingsman nevet kapta meg, tehát a királyi emberek, királyemberei, És ez azt jelentette, hogy évente 20 előadást játszottak az udvarba, ami hát elképesztő pénzzel járt. Ma a feltehetően egy olyan színház sincs, amelyik ilyen dotálással rendelkezne. Még a mellettünk lévő Nemzeti Színháznak sincs akkora pénze, mint amit egy király udvarban kaphattak a vendégjátékért az emberek. Shakespeare-nek a csillaga igazából akkor emelkedik föl, amikor a Globe színházat létrehozza, vagy létrehozzák. A Globe az ugye földgömböt jelent, vagy gömböt jelent. Részben egy atlasz, tudják az atlasz, aki tartja a földet, egy atlasz mozaik volt a színházon belül, másrészt pedig, mint a cégtábla, ugye a csizmadiának szokott csizma lenni, a textilárusnak egy darab textil, a Globe színház tetején volt egy globusz. Ez volt a színháznak a jelképe. 1599-ben vagyunk, majd 14 év múlva le is ég ez a színház, majd azt is elmondom, miért. 1613-ban. Ez a Globe színház, ez kör alakú, kívülről kör alakú, belülről nyolcszög alakú. Három szinten voltak benne, és most jön az, ami tulajdonképpen amiért itt vannak, a Shakespeare és a színház, Shakespeare és a dramaturgia. Három szinten voltak az erkélyek, és volt egy földszint, ahol álló nézők voltak, egypenis nézőknek szokták hívni, nem tudom, hogy valóban egypenit kellett-e fizetniük, minden esetre fizetni kellett a színházért. A színház demokratikus intézmény volt, nem úgy, mint ma. Ugye ma, ha elmegyünk színházba, akkor a lehetőség szerint fölveszünk valami tisztességesebb ruhát, és iszunk egy pezsgőt a szünetbe, vagy egy sört, vagy egy bort, és aztán hazamegyünk. Na akkor ez nem így történt, elmentek az emberek a színházba, a cselédek úgy mentek el, hogy éppen a mosogatásból kiálltak, a asztalos, faforgásos ruhába, a festő, festékes ruhába, és ott ácsorogtak a földszinten. És közben jöttek a grófok a hintókkal, és azok részt vettek az erkélyen, illetve fölültek az erkélyekre, és ment az előadás. Kötény színpad volt a Globe-ban, ami azt jelenti, hogy nem olyan kukucskáló színpad, mint amit általában a színházban látnak. Ugye van mint most, van a nézőtér, és akkor vannak önök ott távol. Itt a színpad mélyen benyúlt a nézők közé, tehát olyan, mintha itt ez a zöld rész, ez színpad lenne, és akkor itt járkálnánk Mátéval, és közben nyomnánk maguknak a dumát. Tehát a színészek ott játszottak közvetlen közelben a nézőkhöz. A nézők egy része, a földszinti nézőkhöz, a nézők egy része föl is ülhetett a színpad szélére, és be is dumáltak, be is szóltak a színészeknek. Hát nem tudom, ez milyen lenne ma, de akkor úgy nyomták befelé, a véleményeket elmondták. Közben, mivel nappal volt az előadás, közben ott ettek, mindent csináltak, nem tudom, milyen egyéb életet éltek még. A galériák, tehát ezek a háromszintes galériák, ezek fedettek voltak, illetve a színház is fedett volt, vászonnal fették le a színpadnak a színpad fölötti részt. Ez gyulladt ki 13-ban, amikor egy pisztolylövést eszközöltek a színpadon, nyilvánvalóan vaktörténnyel, de a vaktörtény elég nagy húzatos lángot lövelt, és porig égett a Globe színház. És mi az a dramaturgia? Szokták kérdezni tőlem, hogy mi az, hogy dramaturg? Mit jelent az, hogy dramaturg? És akkor mindig azt mondom, hogy mit tudom én? Hát valaki, aki a színházban dolgozik. Dramaturg az, aki az egész előadásnak a menetéért felelősséget vállal. Tehát tudja azt, amit a rendező, tudja azt, amit a díszlettervező, tudja azt, amit a jelmeztervező, tudja azt, amit a zenész, tudja azt, amit minden tud, tehát körülbelül tudja. Tudja azt, hogy 17. században milyen cipőket hordtak, hogy a 17. századi darabot játszanak, vagy Shakespeare korában milyen anyagú ruhák voltak, hogyha eredeti ruhában akart megjelenni, akarja megjeleníteni a rendező, a szereplőket. A dramaturgia viszont azt jelenti, hogy hogyan működik, miért működik a szöveg, minek, hogyan kell működni egy szövegnek. Shakespeare-nek gondoljanak bele, és azért talán a világirodalom leghíresebb, legjobb szerzője, két igényt kellett kielégíteni. A földszinti igényt, ahol ott álltak a részeg matrózok, ott ácsorogtak, meg a cselédek, meg a nem tudom, az ács, meg a, a lakatos, nem tudom micsoda, akik nem végeztek semmilyen iskolát. Egyébként megjegyzem, Shakespeare se végzett egyetemet. Ez máig problémát jelent, hogy valakinek honnan van ilyen elképesztő tudása, mint ennek az embernek volt. Ez is amellett szól, lehet, hogy nem is létezett, hanem valaki más tudós ember csinálta helyette a műveket, de erre most megint ne térünk ki, mert erre nem lesz idő. Tehát lent vannak a nézők, és gondoljanak bele, mit néz ma egy ember, aki nem tudom, bevégzi a melót napközben, és odaül a tévé elé. Milyen filmet néz? Nyilván nem Shakespeare Rómeó és Júliáját, vagy Lír királyát, hanem olyat, amiben csihipuhi van, ütnek, vágnak, kefélnek, romantika van, csók van, elválás van, csöpög a létől az egész film, és nem filozófiát és költészetet keresnek a képernyőn. Ugyanígy voltak a lenti emberek is, hogy nekik az kellett, hogy legyen kaland, üssék, vágják egymást, és ott a színpadon történt, erről mindjárt kitérek, és tehát szellemek legyenek. Mindaz, ami ugye mennyire szeretik önök, nem tudom, szeretik, nem szeretik ezeket a vámpíros filmeket, a hajnal, vagy micsoda? Tessék? Azaz, a lányom megnézhetett velem, kisebbik lányom megnézhetett velem, több is van, nem? Az alkonyatból, vagy valami több részes, nem? Ezeket meg kellett néznem, hát a hátamon borsodott a szőr, hát ha volt a hátamon is borsodni tud a szőr, de minden esetre megnéztem. Tehát a fiatalok is szeretik ezeket a borzolós dolgokat. A földszint ezt szerettem. Viszont az a herceg, aki, vagy az a nemes úr, aki az erkélyen üldögélt, annak nem ezt tetszett, hogy hőzöngenek, hanem azt tetszett, hogy mondja a monológiát a Hamlet, a lenni vagy nem lenni. Mondja, filozofáljon, a költészet legyen. És ezt a kettőt Shakespearenek össze kellett ötvöznie. Humort össze kellett ötvöznie a tragédiával. Például, és most már össze-vissza beszélek, mert látom, hogy rettenetesen fogy az idő, például a Hamlet az tragédia, de a Hamletben lévő sírások, akkor betegre röhögi magát a nézőtér. Ha csak a tragédiát csinálta volna meg, akkor megbukik szerzőként, mert a földszint az megdobálta volna, vagy föllázott volna, hogy ő nem érdekli az, hogy lenni vagy nem, amit mindjárt elmond reményem szerint a művész úr, de ő nem érdekli az, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Őt az érdekli, hogy utolérje a csajt a hős, és akkor meg tudja dugni a bokorban. Ez fontosabb. Vagy az, hogy egy jót röhögjön, és nem érdekli az, hogy mi történik a világban, meg a nagy emberiség nagy kérdései, hagyjanak engem békén, én szórakozni jöttem a színházon. Tehát egyszerre elégíti ki Shakespeare a szórakozni vágyókat, és egyszerre elégíti ki a filozófiára, a mélyebb tartalmakra vágyókat. Most a mélyebb tartalmakból következik egy részlet, hogy ne én beszéljek egész idő alatt.
Lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Akkor nemes be a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszunnyadni, semmi több. S egy álom által elvégezni mind a szív keservét, a test eredendő természetes rázkódtatásait, oly célminőt óhajtat a kegyes. Meghalni, elszunnyadni és aludni. Talán álmodni, ez a bökkenő. Mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk mind a földi bajt, ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti. Mert kiviselni a kor gúnycsapásait, zsarnok bosszúját, gőgös ember dőfét, utált szerelmek kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, s mind a rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet, ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta tőrrel. Kihordaná terheket izzadva, nyögve élte fáradalmin. Ha rettegésünk egy halál utáni valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lohasztja kedvünk, inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Eképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, s az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul Medriből, és elveszti Tet nevét.
A Shakespeare-i színház, a színpad nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy nem voltak díszletek. Megszokhattuk ugye a mai színházban, hogy egyik jelenetben szobabelsőn, a másik jelenetben utca részlet van, a harmadik jelenetben egy padlás, tehát mindig változik. Shakespeare színpadon mindig ugyanaz volt, egy kötényszínpad, ugye mélyen belógott a nézők köz, és a nézők körbevették, és amikor ott ültek a színpad szélén, akkor volt az a bizonyos félre, hogyha olvastak egy Shakespeare művet, drámát, akkor van benne egy félre. Ez azt jelenti, hogy két színész beszél, és egyik azt mondja, mond valamit, a másik azt mondja, oldalt fordulva, hogy ez hülye, ez egy paraszt. Na most ezt nem a másiknak mondja, ezt a megjegyzést, hanem a nézőknek, az ott ülő nézőknek mondta. Ezeket kell kiszedni a mai előadásokban, mert mondjuk a Víg Színházban 1350 férőhely van, azt hiszem, és körülbelül annyira van messzebb vannak a nézők, mint itt az utolsó sor. Hát az, hogy félre, azt nyilván nem lehet megoldani, mert nem létezik, hogy ő ne hallja meg, Máté ne hallja meg, amikor azt mondom, hogy hülye, és az utolsó sorban ő pedig meghallja. Ott csomó ilyen kibeszélő volt, tehát interaktív színházak nevezhetnénk ma ezt a fajta megoldását a színháznak. Ráadásul ugye nem voltak díszletek, csak volt egy játéktér, amögött volt egy függönnyel eltakart, függöny elhúzás, akkor én belső tért képező szobajelenetekre lehetőséget adó bemélyedés. Volt egy erkély, ugye a Romeo és Júlia híres erkély jelenete, és volt fönt egy lyuk, amin kidugta magát két harsonás az előadás kezdetén, és piszakul fújta a harsonát, ebből tudta mindenki, hogy el fog kezdődni az előadás. Na de akkor hogy van ez, hogy egyik jelenet, nem tudom én, Pádovában játszódik, csak úgy mondom, másik jelenet pedig Veronában. A néző erről hogyan fog tudomást szerezni? És egyáltalán, hogy van ez az egész Shakespeare-i dramaturgia? Arisztotelész azt mondja, hogy a hármas egységet meg kell tartania, erről tanultak, vagy fognak tanulni, meg kell tartania a drámának. A hely, idő és tér egységét. Azt jelenti, hogy egy dráma mindig ugyanazon a helyen játszódik, lehetőleg 24 órán belül, és lineárisan, tehát folyamatosan történjék a cselekménye. Shakespeare ezt ismerte, föltetlen ismerte, de teljes mértékben ellentmondott. Néha hetek, hónapok telnek el, lásd Romeo és Júlia, mit talán ismernek, egy-egy esemény között, és ezt is valahogy a színpadon érzékeltetni kellett. Meg az, hogy nem ugyanott vagyunk, és nem azok a szereplők, akik eddig voltak, valahogy meg kell oldani. Erre szolgált a szódíszlet. Azt jelenti, a Shakespeare művek azért olyan baromi hosszúak, mert mindig el kellett mondania valakinek, hogy hol vagyunk, kik vannak, mit csinált, és mit telt el az alatt, az egy hónap alatt, még nem találkoztak. Tehát ez az arisztotelészi hármasegységét teljes mértékben föladja a Shakespeare, ami miatt nagyon érdekes, nagyon modern, nagyon izgalmas tud lenni ma is, mert utána a klasszicizmusban, a klasszicista drámában visszatér Boileau nevű drámatörténész filozófusnak az intenció nyomán az arisztotelészi hármas egység sokkal feszesebben, veszettebbül, mint egészen addig volt. Rengeteg dolgot kéne hirtelen kapásból elmondanom önöknek, ilyeneket. Például az, hogy nagyon zavaró egy színházban, és ezek csak érdekességek, és nem tartoznak a lényekhez, hogy ugye ott van a kötény színpad, amelyiken lezajlanak a csatajelenetek. Nagyon sok csatajelenet van, főleg a földszintiek miatt. Ott halálra vagdossák egymást az emberek, leszúrják. Na de hogyha mondjuk ez történik Nottinghamben, és a következő jelenet játszódik Londonban, mi lesz a hullákkal? Mert a hullák nem állhatnak föl, a mai színházban fölállnak, kimennek, de akkor még nem álltak föl a hullák. Ezért aztán egy csapóajtó is volt ebbe a kötényszínpadba beleaplikálva, és szépen így lenyomták a csapóajtón a szerencsétlen figurákat. Az ágyakat fentről engedték le, a mennyezetről engedték le a színházba, és csak jelekkel dolgoztak. Jut eszembe az eltüntetésről. Shakespeare legzseniálisabb eltüntetése, a Hamletet olvassák, van egy Polonius nevű kamarás, akit Shakespeare Hamlet könyörtelen leszúr a függöny mögött. És ezt a kamarást hóna alá veszi, mert ez a belső jelenet, ott nincs csapóajtó, és elviszi. Itt tünteti el a hullát, hogy a következő jelenet máshol játszódjék Shakespeare, ami nem is kerül elő az egész darab során, ez a szegény Polonius hullája. Vagy nem volt rá figyelme, vagy nem tartotta fontosnak. Lényeg az, hogy csapóajtó helyett a főszereplő az általa legyilkolt kamarást kihúzgálja a színpadról. Csak jelek voltak a színpadon, mivel nappal játszottak, ha fölnyomtak egy napot, akkor holdat, akkor éjszakai jelenet volt, ugye, mert nem tudtak sötétíteni, mert nyitott volt a színház. Ha egy lombos ágat fölemeltek a Macbethben, akkor az erdőt jelentett. Tehát ilyen különféle kellékjelekkel jelezték, hogy éppen hol vagyunk. Ami viszont érdekes még, hogy csak férfi színészek játszhattak a darabokban. Ez sokszorosan problémát jelentett, akkor, amikor általában a fiú ugye nőt játszott, és a nő áruhás fiúként jelenik meg valahol. Tehát dupla csavarral a néző teljesen meg volt hűlve, hogy akkor most kicsoda fiú, az a fiú, aki lány, az fiú. Tehát voltak ilyen furcsa dolgok ebben a Shakespeare színházban, de megint nem erőjünk bele, mert most már nagyon megyünk a vége felé, és szeretném, hogyha szövegeket hallanák, nem az én nyekergésemet. Ami nagyon fontos, Shakespeare két korszakban élt. Az egyik első Erzsébet kora, erről sokat kellene beszélni, amikor a színházak létrejönnek Londonban és környékén, meg Stratfordban, meg mindenhol, és a reneszánsz korában vagyunk, ugye a könyökükön jön ki a humanizmus, az emberközpontúság, Gunzo Walter. Egy a lényeg, hogy Erzsébet nagyon támogatta a színházat, és felével nagyon jó volt a korhangulat. Ekkor születtek a királydrámák, amelyek ugye királydrámák megerősítik az identitását az országnak. Ekkor írja Shakespeare a két tetralógiát és egyéb királydrámáit, és vígjátékokat ír, mert kurva jókedve van az egész kornak, és nagyon szeretnek röhögni, és röhögcséjönnek a színpadon. Aztán jön, 1603-ban elhalálozik ez a Derék Erzsébet, és jön a Jakab, első Jakab, Stuart Mária fia, aki nagyon támogatja a színházat, ekkor van a Kingsman, ugye ekkor alakulnak át a Chamberlain társulat, ekkor játszanak 20-szor évente a királyi palotában, de a korhangulat nem jó, és ráadásul ez az uralkodó, ez nagyon hisz a kísértetekben, meg a túlvilági lényekben. És ekkor Shakespeare várton elkomorodik, írja a tragédiáit, ekkor jelennek meg a kísértetek, a boszorkányok, például ugye a Hamletben az apa kísértete, mert imponált a királynak. Ennyit a megrendelésről, a nem kódolt megrendeléséről a hatalomnak, mindenkori hatalomnak. Vagy a Macbethben három boszorkány jelenik meg. Teljesen idegen volt addig Shakespeare világától. És megjelen, és az élete utolsó szakaszában színjátékokat írt. Színjátékokat írt, ami besorolhatatlan kategóriát jelent, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy tragédia, komédia, milyen műfajú. Többnyire keserű komédiának tartjuk ezeket a színjátékokat. Egy már gyakorlatilag mindennel számot vető férfinak a búcsúzása tulajdonképpen a színháztól. Azt már nem érte meg, hogy a 14-ben halt meg emlékeztetem szerint, azt már nem érte meg, amit a Jakab féle reformáció hozott és a kicsúcsosodott, amikor a puritánok, ezek a reformátusok legvadabb ágát képviselik, az összes színházat betiltották és lerombolták. Most azt gondolom, hogy néhány idézetet hallgassunk meg befejezésül, mert lejár és az ígért óra, vagy nem is egész óra, és hát önöket nem akarom túlterhelni. Legyen egy tragédiából egy részlet, mert ugye volt már a Hamletből. Lír király az egy mese a sóról és a lányokról, a népmese, aki emlékszik rá, ebből csinált esetben, mindenből csinált darabot, vagy lopott, vagy csinált. Szóval a Lír királynak egy monológia, amikor ő magára marad egy fenyéresben a fenyérek között.
Fúj szél, szakad meg, fúj dühöng. Vihar és zápor omoljatok le, míg a tornyot s a szélvitorlát elsőjeztitek. Ti gondolatnál gyorsabb kéntőzek kengyelfutói, a tölgy hasgató mennykőnek hambasszátok el ez őszfejet. Világot rengető villám, dönges laposra el kemény kerek világot. Rombold el a természet műhelyét, s egyszerre folyts meg minden csírát, miből a háládatlan ember keletkezik. Bőgja, hogy bírsz, húj zápor, tűz, okágy, tűz, zápor, villám, szél, nem leányaim. Titeket én nem vádollak elemek kegyetlenséggel. Én nektek soha nem adtam országot, nem hítalak lányaimnak, nem tartoztok szót fogadni. Teljék be hát borzasztó kedvetek. Itt állok rabszolgátokul, szegény, kór, gyenge, megvetett öreg. És mégis szolgalelkű udvaroncnak kell, hogy nevezzelek, kik elfajult két lányaimmal frigyesülve ádász hadat viseltek egy fej ellen, amely agg és fehér, mint ez. Ó, ez gyalázat!
Nagyon sokat lehetne beszélni az előzményekről, utózmányokról, legalább annyit, mint eddig beszéltünk, vagy még többet erről a lírről. Elképesztően szép dolog. A vígjátékokban már gyakran előfordulnak mesés elemek, tündérek, manók, és a Szent Ivanényi Álom, hogyha olvasták, akkor olvassák őre, nem olvasták, akkor olvassák először. Kitűnő vígjáték. Ennek a végén van egy szellem, Puk szellem, aki elmondja azt a megint már ma nagyon divatos és nagyon érzékeny színházi megoldást, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész két óra, amit végigültünk, az csak látomás volt, káprázat volt, nem történt meg, amiről úgy gondoljuk, hogy megtörtént. Nem tudom, mennyire értik ezt. Szóval a színház az mindig megjelenít valamit, és amit megjelenít, az még az se az, amit látunk. Itt a Puk visszamenőleg mondja az egész történetre, hogy ez csak egy káprázat volt. Ez nem is igazi történet, amit itt lezajlott.
Ha mi árnyak nem tetszettünk, gondoljátok, s mentve tettünk, hogy az álom meglepett, s tükrözi-e képeket. Egy csekély meddő mesét, mely csak álom, semmiség, nézze most el, úrik egy, másszor aztán jobban megy. S amint emberséges Puk a nevem, ha megkapjuk, hogy most kímél a fulánk, jóvá tesszük-e hibánk, másként a nevem ne Puk, legyen inkább egy hazug. Most, uraim, jót szakát, fel, tapsra hát ki jó barát, s Robin megjavítja magát.
Ha látták a Holdköltők Társaságát, akkor emlékezniük kell, hogy ezt a monológot mondja a fiú a színpadon, aki aztán öngyilkos lesz. Nézzék meg, feltétlenül nagyon jó film, Shakespeare-től függetlenül. Kellene még egy-két idézetet elmondanunk, amit nem fogunk elmondani. Shakespeare költő is volt, költőként legalább olyan népszerű, mint drámaíróként. Az utókor költőként is számon tartja, de nem olyan fontos. Akkor volt egy nagy költői korszak, amikor pestis járvány dúlt Londonban. Nagyon szűk utcák voltak Londonban, sikátorok. Az utcára ott csintották ki a szennyvizet, az ürüléket, nem tudom micsodát, amilyet természetesen a patkányoknak és mindenféle kórterjesztő állatoknak volt a kedvenc helye, és állandóan mindenféle járványok ütötték fel a fejüket, és egyik ilyen pestis járvány során fogott neki a költői művek megalkotásába Shakespeare. A legismertebb szonettjét választottuk ki Mátéval, nem azért, mert nem tudtunk volna más szonettet választani, hanem mert ezt pontosan fejezi ki, hogy milyen mélységei és szépségei vannak egy Shakespeare szonettnek, olvassák a szonetteket is.
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél. Az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném. Majd, hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört. Csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.